az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Istenünk, tekints jóságosan házad népére, miránk, akik itt vagyunk, és add, hogy árt járja lelkünket az utánad való szent vágyakozás. Krisztus, ami Urunk által, amen. Ez volt a bevezető elmékedésünk, hogy a lelki élet, az életszentség igazi kezdete, se nem az imádság, se nem a bűnbánat, hanem a vágyakozás az Isten után. Mert attól lesz természet fölötti a bűnbánat, ott kezdődik, egyébként csak önvád van, és az imádságnak van egy szavakat megelőző vágyakozás az Istenre. Ma is, holnap, tehát tulajdonképpen a lelki gyakorlatunk zömének azt a címet adhatnánk, hogy Isten nagy művei a mi életünkben. Isten nagy műveit a hiszek egy foglalja össze. Persze, hát egy teljes hét kellene ahhoz, hogy ezt végig tárgyaljuk, hanem az első és Isten utolsó, ami még a Földön van, művéről elmékedünk, a teremtésről és az egyházról. Igen, most jöttek még ketten. Tehát amikor Isten nagy műveiről beszélünk a mi életünkbe, ez most ennek a két napnak az anyaga, akkor a hiszek egyben összefoglalt nagy művekre gondolok, de mivel csak rövid az idő, azért két nagy mű, a teremtés és az egyház. Kedves testvérek, ma a 32. Zsoltárban azt imádkoztunk, hogy szólt és meglettek, parancsolt és létrejöttek. Igen. Van egy ige a Héberben, amely a teremtéssel kapcsolatban van. Kará, szólt, rászólt a semmire, a nem létezésre, és lettek. Testvérek, ha a teremtésre nem épülne az egész Biblia, szóval van egy zsenialitás a Biblia szerkesztésében, vagy több, mert a Szentlélek az elsődleges szerző. Hiszen majdnem az utolsó fölismerés az, hogy Isten teremtő, nem csak szabadító. És mégis az elejére teszik, az első mondaton nyugszik minden, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, vagyis minden, enélkül a názáreti Jézus és az egész evangélium mesekönyv. Ha soha nem volt hitellenes kísértésem igazában, de azon szédül és elfogott, csak erre kell gondolnom, megszűnik. A holtak feltámadása kisebb dolog, mint az, hogy ti itt vagytok, meg én. Szólt és lettek, parancsolt és létrejöttek. Vokávit. Hát most akkor mi életünkben? Mi az, hogy hivatásom van? Az itt kezdődik. És ezek az isteni hívások egymásban vannak. Az első hívásban a másodikban a harmadik, stb. És az utolsó, amikor magához hívta az Úr. Amikor átmegyünk abba a másik világba, mely már elkezdődött bennünk a keresztségben. Testvérek, az egyház mindig abban szenved, hogy nem a mélységben él. Egy apostázia, egy házasság megtörése, széthullása, tessék elhinni, oda kevés a vallásoskodás. Ott ebben a mélységben kell élni. Hogy szólt és lettek, parancsolt és létrejöttek. És most már nincs itt az a térképem, ugye, a vallások térképe, hogy a Biblián kívül egyetlen vallás sem ismeri a teremtést. Magát a világot isteníti. Ezt nevezzük panteizmusnak. És hát van-e ateizmus? Testvérek, nincsen. Kiderült, hiszen a régi ateisták ma mind ezoterikusok lettek. Ateistának lenni iszonyatos szellemi teljesítmény, amiben az ember beleroppan. hogy ne roppanjon bele, van egy tudatalatti védekezés, 3 másodperc múlva már nem ateista, hanem panteista. A világot Isten iszi. Tehát tulajdonképpen az összes vallás a Biblián kívül nem ismeri a teremtést. És hát az a fajta racionalizmus, amiről beszéltünk, amely azt mondja, hogy lezárjuk a vallás történetét, mi csak amit az ésszel megvizsgálható és fölfogható, az van. Tulajdonképpen ez egy materializmus, és ez egy panteizmus. Na most az a félelmetes, hogy a zöldek mozgalma, az összes becsületes, szépen induló, hatalmas emberi vállalkozás mindig belefullad a panteizmusba. Attól kell megmenteni. Mint ahogy idéztem, a tibeti láma azt mondta, hogy a mi vallásunkban nincs Isten. A mindenséget azonosítja vele. Testvérek, persze ezt kimondani, ezt a mi hitünket, egy mondatban kimondja a Szentírás. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, vagyis mindent. Na most hát ez nem egy szép mondat, ez filozófikus mondat. Valamikor én is úgy leszóltam a filozófiát, mi az a teológiához képes? Hát teológia nincs filozófia nélkül, és keresztény hit sincs. Ez tiszta filozófia az első mondat. Csak, hát ez nem szép az egyszerű népnek. Hát most elmondja a 6 napos teremtés történetet. Ezt is ő teremt, ezt is. Azt is, emezt is, stb. És még sok mindent üzen a 6 napos teremtés történetet, ezt most hagyjuk. De az Úr Jézus is beszél filozófia nyelven, nem csak példabeszédekben. Azt mondja, hogy az atyának önmagában van élete. És a fiúnak is megadta, hogy önmagában legyen. Egyébként ez a megadta, ez arra akar mutatni, hogy az atya a principium színe principio, de látjátok, itt van az emberi beszédnek a korlátja. Megadta, ez nem azt jelenti, hogy valamikor nem adta meg neki, és egyszer megadta. Legjobb lenne azt mondani, hogy megadja. De az meg a jövőre utal. Maga az Úr Jézus is, hogy kifejezze magát, kellett volna neki egy örökké valóságot kifejező igeidő, ami nincs. Mikor azt mondja, hogy mielőtt Ábrám lett volna, én vagyok. És ez a vagyok, ez többet jelent, mint hogy van egy dolog. Van az, hogy van. Igen. És az egész ókor, a szentatyák, igenis a görög filozófia által kiművelt ésszel gondolkodnak el azon, amit Isten kinyilatkoztatott. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes értelmedből is. És érdekes módon, ahogy ismétlem, a filozófusokkal tudott inkább a kereszténység az első 500-ban párbeszédet folytatni, mint a pogány vallásokkal. A pogány vallásokból fölvállalta azt, ami a pogány embernek a nemes vágya, például a végtelen élet után, a fény után egy sötét korszakba, a bűnbocsánat után, de nem vállalta fel a mítoszokat. De hát ellenséges is lett a pogányság. Az ókori filozófia nem volt ellenséges. Az a modern az, mert a modern filozófia nem filozófia, hanem lemondott a filozófiára, nem keresi a végső igazságot, hanem fecseg. Egy panteista, rejtett panteista vallás, a mai fecsegő filozófia. Na most, testvérek, hálásnak kell lennünk azoknak, akik ezt újra úgy tudják elmondani, hogy szinte megrendítenek bennünket. És rátaláltam egy csodálatos könyvre, gondos, kötőjel, Grünhút László. 1905-ben született Baján, zsidó ember, zsidó magyar ember. És a 20-as években katolizál. Nem csodálom. És a gondolatait. sokkal világosabb, sokkal egyszerűbb, mint Heidegger. Nem is filozófál, hanem beszél egyszerűen a mi nyelvünkön. Engedjétek meg, hogy most pár dolgot felolvassak, mert olyan mélyen az Isten elé állít bennünket, és ez maga az imádság. Azt mondja, a csodálkozás alapélményében minden dolog mögött észleljük a semmit. Észrevesszük, hogy nem tudnánk azt kérdezni, miért, ha csak a semmi lenne. Mert a semmi, semmisége teljesen magától értetődő. A semminek a mindenség helyébe kellene állnia, mert az abszolút üresség minden ok nélkül szükségszerűen van. Minden dolog valami, ami a semmi helyett áll fönn. Minden dolog végül is nem magától értetődő. Azzal a semmivel szemben, amely magától értetődő. Ha nem volna ez a földgolyó, nem volnának tájútrendszerek, hát akkor nem volna egy üres tartása, akkor tér se lenne. És a semmiről van fogalmunk. A semmi az magától értetődő, nincs kérdés. De egy porszem nagy problémát vet fel. Megokolatlan létezés. Igen, a létnek a semmihez való viszonyát nevezzük. És ha valaki ezt nem is tudja megfogalmazni, az az egyszerű hívő parasztember, meg az a középkori ember, az ilyen egyszerűen mondta, hát kit, hát hogyan minden valakitől vált, hogy lenne ez a világ magától. Ez egy primitív megfogalmazás, de benne van. Benne van az, hogy hogyan lehetne a semmiből valami. Testvérek, viszont a mai emberrel nagy baj van. Mert ez a létezésről való gondolkodás, vagy a létezés szemlélete, ami legegyszerűbb embernél is benne lehet, bent lehet, meg lehet, ez hiányzik. Miért hiányzik? Talán azért, mert a természettudományok, hála a jó Istennek, olyan technikai civilizációt épített föl, vagy felépítését tette lehetővé, testvérek, amelyben azt mondjuk, hogy hát megvan oldva az életünk, illetve előbb-utóbb minden meg lesz oldva. Nem kényszerül rá arra, legfeljebb, ha találkozik a halállal, találkozik a teljes összeomlással, az életének összeomlásával, hát akkor viszont öngyilkos lesz. Nem lett beavatva ezekben a nagy kérdésekben. És ahogyan az ész, nem véletlen az ész istennőjét tették a Párizsi Notre Dame oltárára, nem az értelmet, a mensz az más, mint a ráció. A ráció az arra való, hogy ezt a világot kutassa. A nagyon pontos a nyelv. Nem szavakon nyargalunk, minden a szavakon múlik. Minden. Az egész globális etikát úgy csinálták meg, hogy bizonyos szavakat kiiktattak, helyére újat tettek. Először csak megváltoztatták a tartalmát. Ez egy program. A szavak. Hihetetlen. Kapcsolatuk van igenis a valósággal. Most a mai ember azt, amit minden ember azért rányíthat, vigyázz, a pogány is rányíthat a teremtő létére. Csak annyi akkora bennünk az önimádás, hajlama, az önistenítés, hogy mindjárt magát, illetve a világot isteníti. A foghatót, a láthatót. Annyira képtelen a mai ember, hogy tudósok, testvérek, egy csillagász azt írja, hogy a semmiből ostorszerűen csavarodott ki a csillagvilág. Hát bolond ez. Hát a semmi az, amiben nincsen semmiféle erő. A másik, ha elkezdesz beszélni a teremtésről, rögtön jelentkeznek, igen, az ősrobbanás. Hát micsoda baromság ez. Hát ami robbant, az már van. Az alakulás. Hihetetlen mélységeket nyit meg a hitünknek a teremtés. Azt mondja, annál hatalmasabbnak látjuk azt a hatalmat, amely képes a valamit a semmi helyébe állítani, minél inkább fölfogjuk azt a rettenetes szakadékot, ami a semmi és a lét között van, átjárhatatlan. Szóval nekem ez az Istenem. Kisebb Istennel nem érdemes foglalkozni. Azok ugyanolyan fajsúlyúak, vagy hogy nevezik a birkózókat, hogy egy kategóriában, súlycsoportba tartoznak, csak erősebbek. Hát ezzel nem érdemes foglalkozni. Azt mondja, mivel a semmi, semmilyen teremtő, önmagát legyőző hatalommal nem rendelkezik, ezért a hatalomnak, amely a létterhét hordozhatja, léteznie kell. Ez a világ azzal váltja ki csodálatunkat, hogy van, holott képes lenne nem lenni, sőt, nem szabadna lenni. És hát költő is tud lenni gondos Grünwald, mert az igazán mély költészet az filozófia. Lásd Pilinszky, legnagyobb gondolkodója a múlt századnak. És ezt írja, a semmi az a sötét háttér, amelyben minden létező kiemelkedik, a hatalmas éj, amelyben minden létező világlik, a borzalmas mélység, amely fölött minden létező lebeg. Éppen ez a létező léte, hogy a semmiből kiemelkedik, hogy fény a semmi éjében, hogy kinyilatkoztatja azt a végtelen hatalmat, amely őt a semmi fölött tartja. Persze a világot, azt mondja, szokásos módon adottnak, szilárdnak, magától értetődőnek veszünk, akkor is megmaradt ködös tudatunk a létéről, a semmiben való lebegéséről. Ködösen sejtjük, hogy a dolgok helyét a semminek kellene betöltenie. A lét élményében felismerik, hogy a világot a végtelenül sötét éj, a semmi éje veszi körül, de hogy a halál a legnagyobb probléma, a nem létezés. És az az Isten, aki hívott, ez hogy hivatásokban, ezt szerintem. A nem létezésből, testvérek, az mindent a maga természete szerint hív. Tehát a követ úgy szólított elő a semmiből, hogy kő legyen, az élettelent. Az élőt is megszólította. Természetesen azért a teremtésben vannak szakadékok. Mert az élettelenből soha nem lesz élő. Kellermayer Miklóst hallgassuk csak meg. Ilyen nincsen. Ilyen nincsen. Ez abszurdum. Tehát amikor azt állítja valaki, hogy az édesvízű tengernek a szélén valamikor millió vagy milliárd évvel keresztül megjelent egy élő sejt, akkor a szeráfok, az angyalok odaszálltak és huzsannáztak és mondták, hogy Sanctus, Sanctus, Sanctus. Hihetetlen. Tudnilik, az egy új világrendszer az élő sejt, és az anyaga élettelen. Hát az atomok nem élnek. Tehát a teremtésnek van egy ilyen, hogy mondjam, valósága, hogy nem csak a semmiből szólít elő, hanem fölhív egy magasabb létezésre. És az, hogy a mi testünk rokona lehet az első élő sejtnek, kutassák. Ez nem vallási kérdés. Az már igen filozófiai kérdés, hogyha azt mondja, hogy az ember mindenestül az állatból fejlődött ki. Tudnilik, az énem szabad. És az élő világban, meg az élettelenben nincs szabadság, hála Istennek. Jó néznénk ki a tudományok, hogy működnének akkor, egyszer csak a sejtek valamit gondolnának. Tehát az énem, személyem, hát az még nem is az apámból és az anyámból van. Senkinek nem vagyok rokona, csak a teremtőmnek. rábízott apámra és anyámra. Lehetetlen, hogy az a entitás, az a valóság, amely szabad és tud magáról, az abból jött elő, ami nem szabad és nem tud magáról. Egyébként ez a mondat, hogy én vagyok, ez egy csoda. Egyszer, ti a méretja talán nem lészik rá, Sebestyén atya, aki dogmatikát tanított, és hát latinul mentek az előadások, tehát Karácsony felé, vagy valamikor hozott egy kis irodalmat is, azóta se találtam meg, Gárdonyinak egy zseniális kis novelláját, hogy a remeték éltek a pusztába, és volt egy remetel, aki sosem ment el a közös imádságra, mindig egyedül volt, és elmentek hozzá, tehát mit gondolkozol te, mit csinálsz? Hát azon csodálkozom, hogy én vagyok. És akkor elmentek 40-50 év múlva, hát most mi? Mindig még azon gondolkodok, hogy én vagyok. Igen, mert ha azt mondom, hogy én vagyok, azt jelenti, hogy ráláttam magamra. Na most, egyel kevesebb dimenziójú valóságra tudok ránézni, az egyel több dimenziójú valóságról tudok csak ránézni. Az egyel kevesebb dimenziójú valóságra. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ez a lap sík lap, azért, mert én nem a síkba vagyok, hanem a térbe. Tehát az embernek van egy világon túli vonatkozása. Azt mondjuk a világra, hogy létezik. Én tudom, hogy vagyok. Tehát Isten a megtermékenyített, petesejtett így hívja, hogy én fiam vagy te. És ezért jelenik meg ott az én. A modern teológiának vannak olyan kitételei, ami félreérthető, sőt, Róma jelzett is, hogy ha rosszul értjük, akkor veszélyes. Hogy például a lélek is halandó. Mondható, de mégse. Tehát nem azért halhatatlan, mert szellemi lény és oszthatatlan, ez egy gondolat. Ez az ókor filozófiája. Hanem azért, mert Isten partnernek akarja. Örökre megszólította, hogy te vele akar személyes kapcsolatra lépni. És az emberben van összefoglalva a világ mindenség. Testvérek, nagyon ki kell a lelki gyakorlatokba, ki kell élesíteni az érzékünket minden idegen áramlat ellen. Most nem azért, hogy azok gonoszak, nem azért, hogy azért odavágjunk nekik, vagy lenézzük, hanem hogy tudjunk értelmes párbeszédet folytatni, mert az értelmes párbeszédhez az kell egy franciával, egy olaszsal, stb. Én megtanuljam az ő nyelvét, de azt kell tudni az anyanyelvemet. Nagyon ki kell élesednie ma a papi fületnek a szavakra, hogy mit rejt az magába. Nagyon. Például ugye erre, hogy az ember az személy, és Isten akar személyes kapcsolatba lépni vele. És hogy az emberben van felépítve a világ mindenség. Élettelen atomokból álltok össze, élő sejtekből, az állati test, de bocsánat, az élő sejtben, az élettelen az már az élőben van felemelve. A személy, ben pedig az állat van fölemelve a személyességbe. Ezért mondja Viktor Frankl, ennek a híres kutatónak, na majd eszembe jut, aki levetíti mindig az embert az állati síkra, lehet tudományosan, és következtetéseket von le. Hát most nem jut eszembe. És azt mondja, hogy vigyázz, mert ha az ember levetíted az állati sikra, akkor megkapod belőle az állatot. De az ember nem állat. Azt mondja, hogy olyan, mint egy henger alakú pohár, nyitott a végtelenre. Na most, hogyha én levetítem azt egy síklapra a poharat, így, akkor egy kört kapok. Ha így vetítem le, akkor téglalapot. Csak hogy a pohár se nem téglalap, se nem kör. Ez a szemfényvesztés megy nagyon sokszor a modern pszichológiában. Vigyázzunk! föl van emelve a személyesbe. Tehát az emberi szexualitásnak majdnem semmi köze az állatihoz, ha emberként él. És még valami, a személyes lét viszont föl van emelve az Istennel való kapcsolatba. A személy itt éri el a célját. Mert ha Isten minket személynek teremtett volna, de nem a vele való kapcsolatba, akkor gonosz lenne. Akkor az lenne, ami a mai életben van, hogy nyilván az ember látszik a világ mindenség értelmének, csak az embernek nincs értelme. Na most miért mondom azt, hogy érzékenynek lenni mindenre? Nem voltunk érzékenyek 40-50 évvel ezelőtt teológiai jelszavakra. Ma totál már, német egyház borul össze, szakadások lesznek. És tisztulás. Például egy ilyen, hogy egy nagyszerű, általam tisztelt szerzetes kap lelki gyakorlatot tart, és akkor ezt gyakoroltatja, hogy most ne Istenre gondolj, hanem érezd át a világ mindenséggel való egységet. Hát micsoda baromság, hát mik az átéredben, benne vagyok. Szent Pál a fordítottját mondja, hogy a világ mindenség sóhajtozik Isten fiainak kinyilvánulása után. Az Istennel való egységet kell átélnem, hogy megmentsem a kőzeteket, a növényeket, meg az állatokat, az egész mindenséget. És az új rendszerbe való fölemeléssel minden más, csak hasonlít. Na most, hogy az Istennel való szakítás, ugye a diabolosz, azt jelenti, hogy az ember is azonnal darabokra törik. Azonnal. Darabokra. Külön van az értelme, az esze, az akarata, az értelme, a hormonjai, a vágyai össze-vissza. Tehát ez a nagy egységesülés tulajdonképpen Krisztus olyan életszentségre hív, amely semmi más, mint igazán emberré válni. Ez a kereszténység nagy érve, hogy a nagy szentek, azok csak emberek lettek. Mikor Teréz anyát mi szenté avatjuk, vagy hát a pápa, akkor azt mondhatná a hitetlen világ, hogy egyébként Nobel-díjat kényszerültek adni neki. Hát nem szentes, csak jó ember. Köszönöm. Ez a szent. És amikor Flüi Miklós el kell, hogy menjen a szakadékba, egy olyan német szót használom, semmit eszembe, ami, hogy miért mész te oda? Az egységesülésre. Hogy én egész legyek, és a világ is egész legyen. Megdöbbentő mélységek ezek. Testvérek, ez az első hívás. Második hívás. Elszakad az ember az Istentől. Ádám, hol vagy? Isten újra hívja az embert. Mert összeomlott minden. Egyébként boldog Dunszkótus János, ami nagy kincsünk, ez egy ferences zseni. Azt mondja Ádámról, hát persze ő Párizsban tanít, meg Oxfordban, meg Németországban, hol is van eltemetve? Kölnben. Igen, Kölnben. Egyébként egy csoda. Hát ez filozófikus nyelven mondja ki azt, hogy mielőtt Ádám vétkezett volna, látta a létezést. Gyönyörű. Nem filozófiailag. Egy primitív ember volt, de eredeti bűn nélkül. Tehát a paradicsomi állapotról, testvérek, ezeket nagyon nézzük, hogy aki tagadja azt, hogy paradicsomi állapot volt, az Isten gonosznak tartja, mert ilyen emberiséget teremtett, ami most van. Aki tagadja az átteredő bűnt, és azt mondja, hogy Szent Ágoston találta ki, ott megint nagy baj van. Jáki Szaniszló atya egy dogmatika könyvet rögtön itt nyitott ki, és itt megszagolta. Ha ezekkel baj van, akkor nem katolikus. De most a paradicsomi állapotról, testvérek, nagyon sokat tudunk. Tehát, hogyha valamiről keveset mond a Szentlélek, akkor vagy azért mond keveset, mert nem vagytok elég erősek hozzá, mondja az Úr Jézus, vagy azért, mert igazából sokat tudunk. Lement velük Názáretbe és engedelmeskedett. Hát most minek színezze ki azt, hogy egy váltás ruhája volt a Jehosuának, hogy mindig ugyanazok a kis ételek, hogy majdnem munkanélküliség volt, és az apjával indultak, hogy fiam, szedj csak össze a szerszámokat, megyünk, kaptunk egy munkát a szomszéd faluba, megrendítő Názáret. A paradicsomi állapotról is azért nem fecseg a Szentlélek, mert nagyon sokat tudunk. Van egy tudásunk arról, hogy milyen az ártatlan ember, például nincs 10 parancsolat, minek? De van fejlődés. Ez a halál nincs. Nem a biológiai, hanem ez. Máriával kapcsolatban ezért nem lehet mondani azt, hogy morsz. Jó elaludni és fölébredni. És hát nyilván lehet, hogy a paradicsomi állapot 2 másodpercig tartott. De például nincsen imádság és cselekvés. Ezek mind szét vannak szakítva. Minek? Látta a létezést. És látjátok, így van, ide jutnak a szentek, amikor azt írja Avilai Szent Terész, hogy a fazekak között is ott jár az Isten, mondja a ponyhás nővérnek. Nincsen profán, meg szent. Milyen hasadás ez? Látta a létezést. A létezést látta, de nem azzal a rémülettel, hogy a semmi veszi körül, hanem azzal az örömmel, hogy valaki fenntartja. A teremtő szeretetet fogta. Na, nem úgy, hogy filozófált, hanem úgy, mint a kisgyerek, akinek fogalma nincs, hogy ez a férfi hogyan apám, és ez a nő miért anyám. De tökéletesen átéli. Igen. És hát, amikor szakított az ember az Istennel, az Isten megint csak hívta. Testvérek, és mindig hívja. Na most itt egy nagy témához jutottunk, hogy a bűnbeesett embernek is van egy kis készülék maradt belül, amely fogja az Isten hangját, ez pedig a lelkiismeret. De testvérek, elment azért. Mikor kezdtük? Hát akkor még egy kicsi van, mert a lelkiismeret, most ne haragudjatok, hogy állandóan idézem, de boldog John Henry Newman az az egyetlen, aki 2000 év óta a legtöbbet mondott erről. Azt hiszem, hogy a katekizmus is idézi. A 19. században megsejtette ez a zseni, hogy mi fog itt következni. Hogy Freud majd azt tanítja, hogy nincs lelkiismeret, az egy belénk nevelt felsőbb én. Egy nagy fenét. Belénk nevelték valamit, és 50 év múlva elsírja magát, és azt mondja, hogy nekem hazudtak, meg én is hazudtam magamnak. Meg feljelenti magát, hogy nem tud élni a belső hang miatt. És az Ágnes asszony balladája, ezért ballada, és ezért tragédia. Van lelkiismeret, az máshogy el lehet torzítani, iszonyatos erővel el lehet nyomni, el is torzulhat, itt van a világ bűne, egy közösség, amelyben már a lelkiismeret hangját nem fogják tisztán. Azt mondja Newman, hogy egyébként azt mondja, hogy a pogányságot ez a hang készíti fel Krisztusra, a zsidókat pedig a pozitív kinyilatkoztatás. És hol találkoznak? Azt mondja Newman, hogy Krisztus megvilágosít minden a világjára jövő embert. Nem csak a katolikusokat. És van egy bizonyítékunk, hogy az evangélium ennek a belső hangnak megfelel. A Korán nem mindig. Meg a rabbinikus irodalom se. Azért ezt el kell mondani. És az is érdekes persze, hogy az Úr Jézus is, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy tud erről már emberi tudásával, csak ez a műszót nem használja, nem azt mondja, ha a szemed világos, akkor az egész tested világos. Az egyik bölcsesség könyvben, de csak a Héberben van az, nem tudom melyikben, hogy Isten az ő szemét belehelyezte az ember szívébe. Tehát a keleti ember inkább fénynek nevezi, a nyugat inkább hangnak. Megjegyzem, hogy Newman annyira bibliai, hát jött az anglikanizmusból, hogy ő fénynek nevezi sokszor. Azzal a fiatalkori gyönyörű versével egyébként egy hatalmas drámaíró és gyönyörű versei vannak. A Geroncius álmát elhoztam, hát egy este meg kéne talán hallgatni, egy öreg ember, aki azt álmodja, hogy meghalt. És a halálról úgy elmékedik Newman, hogy hogy közelítünk a Szent Istenhez. Gyönyörű. És akkor 20 éves korában kirándul Itáliába egyik barátjával, még anglikán nyilván, egyébként sosem mer bemenni katolikus templomba, szóval valami visszatartott. Az az érzéke, hogy ő oda még nem való. Egy jezsuita tanítja Gregoriára, és az nagyon tetszik neki. De hirtelen rosszul lesz. Rosszul lesz, és azt mondják neki, hogy fiatal ember végrendelkezik, mert meghal. Hát azt mondja, nem fogok meghalni. Soha nem vétettem a bennem levő világosság ellen. És azt írja az Apologia Pro Vita szóval, hogy sose értettem meg, hogy mit mondtam akkor. Ne tartsadok nagyképűnek, én megértettem. Nem azt jelenti, hogy nem véte, hanem a lelkiismeret ellen. Egyik legszebb mondata az, már anglikán plébános, félek, hogy katolikussá kell lenni. Ez a világosság és ez a belső hang, és ebben a versben is, amit akkor, és azt mondja, hogy vissza kell mennem Angliába, mert valamit nekem ott végbe kell vinni. És akkor írja ezt, hát ilyen, még a bencés diákkoromban egyszer beszélt a rektor atya egy szombaton Newmerrel, és akkor fogott meg engem. És hát akkor egy ilyen gyönge kis fordítás, hogy vezeste drága fény, a köd, de mély, vezess tovább, Anglia. Az éj sötét, és mély, messze még a cél, vezess tovább, nem nézem a egész hosszú pályát, egy-egy lépés elég. A fény, ami vezeti őt, a hang. Erről írja később, azt mondja, hogy az ember mindenképpen valami parancsoló sugallatot érez a keblében. Nem puszta érzelmet, nem puszta véleményt vagy benyomást, nem a dolgokról való véleményt, hanem egy törvényt, irányító hangot, amely bizonyos dolgokat parancsol, másokat megtilt. Több ez a hang, mint az ember saját énje. Nincs az embernek magának hatalma fölötte, vagy csak is a legnagyobb nehézséggel. Nem ő teremtette, nem tudja semmivé tenni. Bizonyos esetekben vagy irányokban elhallgathatja, a megszólalásait kiforgathatja, de nem tud, vagy ha igen, csak nagyon kivételesen megszabadulni tőle. Ez a lelki ismeret, még sokat mond róla. És használja, mint istenérvet. Ő nem nagyon szereti az öt istenérvet, amit Aquinoi Szent Tamás tanít. Az egy nagyon intelligens, újra átgondolható, igenis érvek. De Newmannek miért ezt tetszik? Azért, mert Newman számára az Istennel való kapcsolat az nem azt jelenti, hogy bizonyítom, hogy ő van, és bum, én meg itt vagyok. Hanem számára a vallás az kapcsolat. Az kapcsolat. Tehát nem azt mondom, hogy hiszek, hogy van egy Isten, mint ahogy a lefordította, mikor hát lefordították a nagy hiszek egyet, a püspöki kar, és megkérte, puszták népét kiírtam akkor. Éjjel Gyulán, és az úgy fordította le, hogy hiszem, hogy van egy Isten, szóltak neki, hogy nem azt hiszük, azt tudjuk, hanem hiszek benne. Tehát bízok is benne. Mert ugye nem volt lefordítva, mert a kis hiszek egy az a kerességhez tartozik, nem a misére testvérek, hiába engedik meg a püspökök, sosem mondjátok. Nem, össze is keveritek a hívet. Nem. Azért, mert egy percen rövidebb. Most a vagy vagyok közül tudni kell intelligens, hogy melyiket választom, ez soha. Nem tartozik oda. Nem. És amikor majd éneklik, vagy valahol együtt van, akkor nem tudják azt mondani. De most, tehát a Newmannél az, hogy kapcsolat az Istennel. Ez egyben kapcsolat is. És ez hív bennünket. A harmadik hívás. És hát mindegyik hívás az előzőben benne van. A harmadik hívás a próféták által, amelyet Jézus teljesített be a zsidókhoz írt levélben. Olvassuk sok rendben és sokféle módon szólván hajdan Isten az atyákhoz a próféták által legutolsó korszakban, vagy a végső napokban, fia által szólt hozzánk, kit mindenek örökösévé tett, vagy rendelt, ki által a világot is teremtette. Hivatásomban. Hát az első hivatás az, hogy hív az örök életre, hív a belévetett hitnek, tehát kereszténynek hív. Itt kellene a szemináriumokat megújítani, hogy lehet, hogy te pap akarsz lenni, de most állj le, ne paposkodj. Neked keresztényé kell lenni, mert még az se vagy, és azok se vagyunk. Csak azon belül működik. Egyszerűen egy gics, hogy ő pap. Az azon a hivatáson belül van, hogy keresztény. Óriási dolog. Tehát egymáson belül vannak ezek a hivatások. Persze olyan is lehet, hogy egyszerre történik a hívás. Fölnőtt korba Isten meghív, és abban a pillanatban kapja meg a szerzetesi papi hivatás, vagy mit tudom én. De elválasztható. Először kereszténynek nevelik, hiába akar pap lenni. Az ősegyház nem szentelte püspöké vagy papa a neofitát, mert abban tragédia lesz. De egyházközségi képviselő tanács elnökévé se. Először csak legyen keresztény. Mert van benne valami frissesség, de türelmetlen. Ezt élni kell. És látnia kell majd, hogy egy nem egy ideális közösségbe lépett be, mert az egyház nem ideális közösség. De szent. Na most, és hogyha azt akarjuk, hogy a szerzetes hivatás is, az mérgezi meg, hogy azt hiszik, hogy ez valami második emelet. Nem igaz. Erről szólt a doktori disszertációm, a gazdagítő meghívása, nem tudom most elmondani. Nem papnak meg szerzetesnek hívja, nem igaz. Nem fokoz Jézus, hanem paralelizmus van. Ugyanazt még egyszer elmondja, hogy neked mindent el kell hagyni, hogy a Tórát úgy tud betartani, ahogyan az én körömben az működik, ami neked eddig hiányzott. És szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt, és nem azt mondták az apostolok, elnye nem lett szerzetes vagy pap, de jó hívő, mert nem lett. Nem. Eljátszotta az üdvösséget. Mert arról beszélnek, hogy ki üdvözül. Most azt ne kérdezz, hogy mi lett vele, mert sétált arról a színpadról, amelyet megvilágított a kinyilatkoztató Szentlélek. Újra tervezés lehet, mit tudom én. Tehát, hogyha valakit szerzetesnek hív, és rájöttem ezen parikópa alatt, hogy nincsenek evangéliumi tanácsok. De hagyjuk meg, mert 2000 éves vagy 1000 éves hagyománya van. Az annak, aki úgy tudja, hogy neki azt el kell fogadni, az neki parancs. Ferenc ezért még bencése lett. Hát nem lett szerzetes. Ő keresztény lett. Ő így tud keresztény lenni. És lehet, hogy a gyöngébbeket választja ki, mert mi nem tudnánk úgy élni, hogy öt gyerek, meg asszony, meg miniszterelnök vagyok, közben mégis Krisztus minden. Az erősek vannak kint. Tehát egy apostázia az tragédia. A hite tört meg, a kereszténysége van baj. Nem ítéljük el, éppen ez a dráma, ez a tragédia, ez egy külön történet. A kettőt ne keverjük össze. Hát, és a Betőfejeznél ez érint ám valamit, mert a gazdag ifjú meghívása azután van, amikor arról beszél a házasságról, és azt mondja, hogy kezdetben nem így volt. Nem tettek ilyen engedményt, mint ahogy egyesek akarják, egyes bíborosok, hogy mégiscsak áldozzon, már váltott egy férfit, meg nő, gyerekek vannak, megértjük. Hát miért ne értenék meg, hogy ez egy dráma? De ki adta nekik ezt a hatalmat, hogy ő megáldoztathassa? Ezek azok a hagyományok, amelyekért elhagyjátok a szent hagyományt. Nagyon lehet tudni, hogy az egyházban is mi az emberi hagyomány. Ami az embernek az önzését legyezgeti. Amely igazolja a drámáit, tragédiáit. Nincs elvetve. Üdvözül. Ez egy más történet. És amikor az apostolok erre megdöbbennek, hogy ezek a mózesi kiváltságok, ez nem Istentől van, mert kezdetben nem így volt, akkor azt mondja is, ja, ez megdöbbentiteket? Mondok nektek még más valami. Van, aki önként lemond róla. Az Isten országáért. Na most testvérek, ezt nagyon tessék megjegyni, mert püspökeink nem tudják sajnos. Egyesek. Tragédia. Nem egyházi előírás a celibátus. Tudnélik, itt se törik meg Jézus gondolatmenete, mint ahogyan a gazdag ifjú meghívásába se. Tehát nem azt mondja Jézus, hogy valaki eleve lemond a házasságról, hanem ez az apostoloknak szól, akik házasságba élnek. És ebből alakult ki az, hogy mivel most már az imádságnak él, azért külön válnak, de nem a feleség engedélye nélkül. Erre egyre több adat van. Tessék ezt a részt elolvasni a Robert Sarah Bíborostól, az épp az Afrikára hivatkozik, az valamikor nagy keresztény fölrész volt, hogy az afrikai zsinat azt mondja, hogy mi ősi hagyományokat követünk, vigyázzunk. Mi nem újat találtunk. Az, hogy nehezen tör utat, az, hogy menj, hát bocsánat, és hogy nehéz, ki tudja, ha úgy élünk. Mondok én nehezebbet is. Agyonverték a szemed előtt anyádat, meg apádat is. Bocsáss meg neki. Stikler bíboros, Stikler bíboros írt egy vékony füzetet, a központi szeminárium kiadta. Tessék beszélni. Ez egy tudományos értek. A másik, Jápi Szaniszló atya, a celibátus teológiája, nem a pszichológiája, meg a morálisa. Tessék utána nézni. Amikor ezt elmondtam egy idős papodat, az, hogy atya, én megtartottam a celibátust, de néha fogakat összeszorítva, de ha én ezt hallom a szemináriumban, akkor másképp állok hozzá. Ez nem egyházi előírás. És hogy mi történt keleten, a trullói zsinat tévedett. Tudnélik, a pápának is megvan engedve, hogy magányos beszédébe tévedjen, meg a helyi zsinatoknak is megvan engedve. Tehát megvan engedve. A trullói zsinat azt mondta, hogy mi a régi hagyományt követjük, ezért házas embereket felszentelünk. Igen ám, de nem akkor kezdte el a nemi életét, ami szentség, hanem akkor hagyta abba. És az orosz papok most lázadoznak, mert kérik a második házasságot. Nincs megállás. És ha valaki görögöket ismeri, tudja, hogy ott mennyi szenvedés van. Ugyanolyan problémák. Meg a házasságok mennek szét. Szóval tessék ennek utána nézni, testvérek. Ez a tudomány, az igazi tudomány, az nagyon kemény dolog. És egyedül a római egyház hagyom. És akkor később mondta, hogy nyilván ne okozzon ilyen szenvedést egy férfinak meg egy nőnek, hát akkor azok közül szedjük össze, akik eleve vállalkoznak erre. De a lényeg az, hogy mind a két perikópába Jézus nem másról kezd el beszélni. Tehát a gazdag ifjút azt nem szerzetesnek hívja, hogy valami különös. Neki kötelező. Egyébként ez szimbolikus, mert hogyha egy gyárigazgató, meg milliárdos, és mélyen hisz Krisztusba, de most már rámegy a lelki életére, akkor neki ezt el kell hagyni. Ha akkor. A szerzetesség, mikor megjelenik, a végveszély állapotába helyezi magát. Ezért szeretnek bennünket, ha csak törekszünk is rá a hívet. És milyen érdekes az olvasata. Édesanyám olvasta Remete Szent Antal életét, és ami a kisfiam, milyen szentül kellene nekünk élni. Micsoda remekül olvasta, nem az, hogy ő is elhagy bennünket, és elmegy a pusztába. Tehát felszólítja az élet szentségre. És már Origenész, ez a vadzseni mondja azt, hogy hát, azt mondja, ha a maga, a mindent elhagyás lenne a tökéletesség, akkor a görög színikusok, például ki az, aki a hordóban lakott, messze lennő, egyik filozófus, akkor az tökéletesebb lenne, mint Krisztus apostolai. Egyébként Máté teszi csak be azt, hogy ha tökéletes akarsz lenni, és ugye Máté nem nyomtathatta ki a könyvét, nem írhatta oda, hogy lásd, mit gondolok én a tökéletességről, az azt jelenti, hogy a tökéletes szeretet, legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyátok, aki még az ellenségét is szereti. És ennek eszköze az, hogy neki mindent el kell adni, a másiknak nem. Vannak Jézusnak letelepedett követői, akitől soha nem kérte azt, hogy hagyjátok ott a dolgokat. Na most befejezésül ezt a részt, az majd következő az rövidebb lesz. Az, hogy az apostoloknál ez egyszerre tűnik. Bár ott van a Lévi, a vámost a bűnökből hívja meg. Viszont Lukácsnál észrevesszük azt, hogy a meghívott apostolokat Jézus fölment egyre, imádkozott, az egész éjszakát imádságban töltötte, másnap magához hívta tanítványait, és kiválasztotta közülük a 12-t, akiket apostoloknak nevezett. Tehát ez egy külön hívás. Nem a keresztény életre való hívás, de azon belül van. Gyorsan befejezve, sok-sok hívás érhet bennünket, de az utolsó, amiről a Newman Gerontius álmába ír, milyen csodálatosak voltak ezek a kifejezések, hogy magához hívta az Úr, magához szólította az Úr, nem meghalt. És a régi katolikus lelkiségben, paraliturgiában, szokásokban mennyire jelen volt az 50-es években, kisgyerekkoromban az, hogy hát ezt el kell hagyni, ezt a világot. Hála Isten, megértük apró szentek napját. Adja Isten többeket is éressünk, ne ilyen búval, bánattal, hanem több örvendeses napokkal. Amelyünket kiszorít az Isten az árnyékvilágból, bollogattak az öregek, adja meg neki az örök dicsőséget, dicsértessék a Jézust. Amelyünket kiszólít az árnyékvilágból. Hol van ma ez a kereszténységben, hogy, és a gyönyörű, egyszer imádkozzátok végig, vagy néha esténként a haldoklók fölött, a haldoklók imádságát. Az egész az benne van a collectio rituumban. Abban még benne van latinul, magyarul, és amikor egressa anima de corpore statim vicatur, amikor kimegy a lélek a testből, azonnal mondassé, jöjjetek segítségre Isten szentje, és siessetek elébb, Úrunk angyalai, fogadjátok az ő lelkét, vezessétek a fölséges Isten szín elé. Fogadjon téged Krisztus, ki hívott, quite vocavit, és végül adj Uram örök nyugodalmat neki. Hívott. Az Isten nem a megsemmisülésre hív. És az, hogy hogyan élhet az ember, amikor a teste most feloszlik, az bízzuk ő rá, mert az kisebb dolog, mint hogy a semmiből előszólított minket. Hivatás. Hív. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Isten, mindenható és irgalmas Isten, kinek adományaiból következik, hogy híveid méltóni dicséretesen szolgálnak neked, add meg nekünk, kérünk, hogy ígéreteid elnyerésére botlás nélkül siessünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen.